Ez a Hangok közt, a Magyar Zeneháza podcast műsora. Én Dinnyés Dániel zeneszerző vagyok, és ebben a műsorban bemutatom a magyar zeneszerző társadalom tagjait 25-től 100 éves korig. Állandó szerkesztőtársam, Dargai Marcell zeneszerző, három személyre szabott meglepetés zenével készül, amelyek kapcsán vendégeimmel beszélgetünk komponálásról, alkotásról, életről. Mai vendégem Meskó Ilona, Erkel-díjas zeneszerző és karmester. Számos zeneszerzőverseny győztese, a Weiner Leo és a Bartók Béla Konzervatórium zeneszerzés tanára, a Ventoscala szimfonikus zenekar alapítója és karmestere. 42 éves. Szervusz, Ili! Köszöntelek téged itt, ez a Hangok közt nevezetű podcast, amelyben három meglepetés zenén keresztül fogjuk föltérképezni az alkotáshoz fűződő viszonyodat. És rögtön az első kérdésem, még a zenék előtt egy olyan kérdés lenne, hogy emlékszel-e a leges-legelső hangodra, amit leírtál?
Nekem a keresztapám írta le, mert hogy előbb kezdtem el komponálni, mint hogy tudtam volna kottát írni.
Ó, és időben hány éves vagy?
6.
6.
Uh-huh. És elkezdtem zeneiskolába járni, és akkor volt egy nagyon rövid időszak, amíg a mindig ráérő keresztapám lekottázta. Mert neki ez rögtön érdekes volt, hogy én kitalálok dolgokat.
És ez hogy derült ki, hogy te komponálsz? Tehát, hogy azzal kerested meg, hogy figyelj, itt így zongorázok, és le kéne írnod, vagy hogy ez ő saját maga azt mondta, hogy figyelj, ezt le kéne írni, kis Illike, mert hogy úgy láttam, hogy te komponálsz. Ez hogy derült ki?
Ezt nem tudom, csak tudom, hogy ő írta le.
Aha. De és arra nem emléksz, hogy te kerested-e meg ezzel?
Nem tudom, de ez egy nagyon rövid idő, amiről most beszélünk, mert utána már ahogy szolfézsa jártam, és megtanultam, hogy melyik bogyó melyik vonalon van, hát gondolom már 7 évesen, 8 és akkor már nyilván én írtam le.
És arra emlékszel, hogy ez hogy merült fel egyáltalán benned arra az érzetre, vagy akár gondolati érzére, hogy te elkezdjél magadtól, meg gondolom az improvizálás volt, nem? Uh-huh. Hogy te elkezdjél magadtól, és nem azt játszol, amit hallottál, ismer, stb., hanem hogy ez magadtól van, te emlékszel ilyenre?
Emlékszem, hogy nekem az olyan izgalmas volt, hogy a zongorán, mert mindent a zongorára találtam ki, hogy a zongorán meg lehet jeleníteni dolgokat. És hát nyilván egy óvodásnak az, hogy a medve, és ezt minden gyerek ezt csinálja. Tehát én nem láttam a környezetemben olyan gyereket, akit ha oda ültetünk, akkor nem ezt kezdi el próbálni, hogy meg itt a kismadár. Mindenki ezt csinálja, csak valakinél ez egy picit tovább megy, és tehát, hogy a gyerekek nagy része ezt próbálgatja, aztán kimegy málna szörpér, és fut tovább. Én meg egy picit tovább benne maradtam ezekbe.
De te képeket akartál megfogalmazni zenében.
Igen. Aha.
Tehát nem gondoltok, nem az, hogy akkor valami a háromnegyed megtetszett, és
nem. Tehát nem az képekről volt, hogy amit zongorából tanultam, azt egy picit megváltoztatom, hogy mi lenne, hogyha ott inkább G lenne, és nem F. Tehát nem innen indult, hanem állandóan meg akartam jeleníteni valamit a zongorán. Mert úgy éreztem, hogy amiket hallok, vagy amiket tanulok, azokban ezek nincsenek benne. Nyilván butaság, nyilván benne volt egy másik szinten, csak ez egy nehéz dolog. Hát nyilván Kurtág próbálkozott benne a játékokban, hogy azért nem csak úgy lehet elkezdeni zongorát tanulni, hogy a kis menüettet tanítjuk a gyereknek, tehát nyilván ez nem egyedül nekem volt a problémám, de akkor ez egy 6-7 éves Meskó Ilonának ez probléma volt, hogy csak így két ujjal szépen, kis almát formázva, csak ezt lehet zongorázni.
És arra emlékszel, hogy ez mi volt ez a darab, amit a keresztapád leírt?
Nem.
Á?
Nem.
És a keresztapád milyen foglalkozott egyébként, hogy alkottát én?
Ő nyugdíjas hegedű tanár volt, tehát hogy ő nem lett hegedű művész, ő törpe volt, és egy nagyon érdekes fazon. Tehát, hogy ő iszonyatosan művelt, minden nap koncertre járt, a Filharmónia összes próbáján ott ült, tehát reggel megitta a kávéját, elment, végigült egy zenekari próbát, hazajött, tehát, hogy ebből állt az élete, nem voltak gyerekei, én, mint keresztlánya fontos voltam neki, nyilván látta, hogy ügyes vagyok, gondolataim vannak, és akkor ő erre időt és energiát áldozott, hogy egy picikét segítsen.
És a családban láttál erre példát, hogy valaki alkotott? Nem muszáj zeneszerzés legyen, bármi más.
Apukám zenét szerzett.
Aha.
Igen, igen, igen.
Tehát akkor ez családi vonalon.
Abszolút.
Aha. És arra emlékszel, hogy tulajdonképpen ez hogy lett aztán a mindennapoknak a gyakorlata, hogy zenét írsz?
Úgyhogy ez volt az egyetlen olyan tevékenység, amiben teljesen fel tudtam oldódni, és maximálisan önmagam lehettem. Mert minden más, amivel foglalkoztam, abban terelgettek, vagy nagyon, nagyon erős szabályok közé tették. De lehet, hogy ez csak az iskola rendszer. Nem tudom. Lehet, hogy másban is kijött volna.
Mire gondolsz, hogy erős szabályok közé tették? Tehát, hogy mi volt az a zeneszerzés, ami maga az ugye szabályrendszerről szól?
Hát hogy... ugye én is tanítom a zeneszerzést, hát abszolút. De hogy most akkor... csak a kezdetről beszélünk.
A kezdetekről, igen, de hogy mi volt az, ami a zeneszerzésben úgy érezted, hogy teljesen szabad vagy, és az összes többi meg nem. Hogy mi volt? Meg tudod fogalmazni, hogy mi lehetett ez?
Ugye a zongorázás is egy olyan dolog volt, ahol megmondták, hogy hogyan kell, hogy most mi van feladva, mit kell csinálni, ezt hányszor kell lassan jobb kézzel eljátszani, hányszor nyújtott ritmussal, hányszor éles ritmussal, stb. Stb. És akkor még csak a művészetről beszélek, mert hogyha az élet egyéb területeiről beszélek, ott mindenki mindenben ügyesebb volt nálam. Tehát gyakorlatilag csak azt éltem meg, hogy meg se próbálom, mert úgyis jobban megcsinálják. És akkor a művészi területen voltak azok, ahol mindig csak elámultak, és azt mondták, hogy de ügyes vagy. Tehát, hogy ott kaptam ezeket a visszajelzéseket, ezért egyértelmű volt, hogy ott keresgélek, és akkor kis festegetés, kis színjátszás, kis ez az amaz. Igazából a színjátszásban se volt olyan, hogy túlzott szabályozás. Ott egész egyszerűen csak annyi volt, hogy a szüleimtől azért kaptam egy erős határvonalat, hogy eddig és nem tovább. Tehát, hogy ez mint pálya, ez nem. Tehát, hogy ennyi. Ott csak ennyi volt. Tehát
igen, mert ugye te ugye abszolút színházi családban jössz, ezt igen, lehet mondani, hogy a Debrecen okán. És hogy ez a fajta erős színházi hatás, ez gyakorlatilag, hogy ez furcsa azért, mert azt gondolnám, hogy azért a színház pont arról szól, hogy nagyon segítő szándékok lépnek föl meg egyáltalán. Tehát, hogy mindenki nagyon próbálja, pláne a kisgyerekeket ilyen ego búztal telerakni, és furcsa, hogy te azt mondod, hogy te mindenki ügyesebb volt mindenben.
De nem, de művészeti területen ezt nem éreztem, hanem abban éreztem, hogy mondjuk nem tudom, lepakoljak egy könyvespolcot, átrendezem, és áttegyem máshova rajta lévő könyveket, vagy megpróbáljak megstoppolni egy zoknit, vagy megpróbáljak meghámozni egy krumplit. Tehát, hogy az élet más területein éreztem azt, hogy bukásra álltam testnevelésben.
Mint oly sok zeneszerző. Ez tehát teljesen rendben van.
Én nem jártam játszótérre, tehát hogy szüleim egyetlen gyermeke voltam, ez a tipikus túlféltett gyerek. Nem menj oda, mert le fogsz esni. Tehát ez nagyon rányomta a bélyegét arra, hogy bármilyen más területen én próbálkozom-e, és nem próbálkoztam. Tehát nem próbáltam ki, hogy nem tudom, tudok-e biciklizni. Lehet, hogy tudnék. Nem, egyébként tudok. Jó, de most csak nagyon banális példát akartam neked arra mondani, hogy a művészi területen nem állított meg semmi. És tehát ott szabadnak éreztem magam.
Ezt azt hiszem, hogy értem. És hogy az a kérdésem, hogy ez egy borzasztóan maszkulin szakma a zeneszerzés, aztán pláne a másik, amit választották a mesterség, de hogy ez volt már a kezdetektől fogva egy ilyen hű, de érdekes, hogy lány, és hogy komponál, tehát ilyennel találkoztál már a legeslegelején?
Képzeld el, hogy soha. Tehát szóval. Ha elmondom neked, hogy én ezzel mikor találkoztam, meg fogsz lepődni. Mert tényleg mindig ezt kérdezik tőlem, hogy ez egy dac, egy szem, hogy majd én megcsinálom, vagy egy ez ilyesmi volt-e, és annyira nem, hogy hát mondom, a keresztapám se szólt, hogy biztos írjuk le, mert olyan lánynak tűnsz, tehát hogy ez soha nem volt. Hát ugye apukám tanult zeneszerzést, vezénylést, zongorázott, nem tudom, én nekem nem mondott ilyet. Mondjuk az is igaz, hogy ő azt hitte, hogy fiú leszek, tehát még fizetett 2000 forintot a kórház portásának, hogy ne szórakozzon, mondja meg, hogy fiú. És mondták, hogy akkor is lány, ha fizet. Tehát, hogy ezért az tény, hogy erősen fiúnak vártak, és nem igazán esett könnyedén apukámnak ez a váltás az agyába, hogy hát tulajdonképpen ez egy lány lett. De ezen túl, ez egy kicsit ilyen vicces történet, de ezen túl nem, tehát ez soha nem volt téma, hogy lányok nem szereznek zenét, vagy nem vezényelnek. Én csak csináltam, és a zeneiskolában a zongoratanárnőm se szólt, hogy nem, akkor elvitte egy másik zongoratanárhoz, ő se szólt, hogy nem, nagyon támogatta, hogy a zongora vizsgán a saját darabomat adjam elő. Akkor mondtam, hogy zeneszerzést akarok tanulni, de nem volt zeneszerző tanár, akkor hol van zeneszerző tanár? Budapesten van zeneszerző tanár. Kocsár tanárul egyszer nem szólt, hogy hát ez... Ja, és pont úgy jött ki, hogy a Vörös Bogival együtt voltunk a Kocsárnál. Tehát, hogy még ott sem szembesültem azzal, hogy legalább az osztály fele fiú lenne. Nem, hát a Vörös Bogi is lány. Hát ez egy lány osztály, de nem volt téma.
Kocsár és ez ennyire szólt. Egyértelmű volt aztán később, hogy te zeneszerzésre mész. Tehát ez nem volt kérdés. Amikor te elkezdted ezt 6 éves korodtól, akkor te nyíl egyenesen haladtál arra felé, hogy te zeneszerző leszel.
Hát, ha nem lehetek színész.
Ja, ez is a kalapban volt?
Hát nagyon. Hát én ezt szerettem volna. De meg mindent, ami színházzal kapcsolatos. Tehát, hogy mindig úgy voltam vele, hogyha megtanultam volna úgy rajzolni, vagy valami, akkor lehet, hogy jelmeztervező akartam volna lenni. De mindig azt éreztem, hogyha súgó lehetek, akkor az is jó, csak hagyd legyek ott.
Világos.
De a színészethez volt affinitásom.
Visszatérve arra, hogy medvét és kis madarat akar mindenki az ongarán, ugye azt nyilatkoztad egyszer, hogy a komponálás során gyakran képzelek el képeket, jeleneteket, de a zeneszerzői eszköztárom a hagyományos iskolából való, erre majd visszatérünk. Nagyon szeretem a filmzenék hangzását, lenyűgöző, hogy a hangzó anyag befolyásolja a dramaturgiát. Hogy akkor ez később is megmaradt ez a fajta, hogy te hogy elképzelsz jeleneteket, képeket, és akkor ezt csinálod. Mai napig.
Aha. Tehát saját anyagaimat úgy veszem elő évek múltán, hogy ahogy Mozart szonátát tanítanak a konziban, hogy ugye elmondják a növendéknek, hogy ugye Mozart mekkora operaszerző volt, és hogy ez a szonáta téma, ez melyik opera szereplőnek lehetne a témája.
És te is így képzeled
És a saját darabjaimon is így vagyok, hogy mondjuk előveszek egy hangszeres kamaradarabot, de már úgy elfelejtem, hogy ezt én írtam. Tehát, hogy csak, és akkor megjelenik bennem egy jelenet, egy párbeszéd, és akkor megpróbálom megcsinálni úgy is.
Tehát magyarul abszolút ilyen operaképekben, meg operaképekben. Vagy
abszolút.
Hogy is mondjam, tehát hogy ilyen szereplőknek
abszolút. Aha. Tehát, ahogy egy hangszer belép.
Az neked egy szereplő.
Az nekem az volt valaki, aki valamit most mond, vagy elfordult a másiktól, vagy csak. Nem tudom.
Tehát, szuper. Hogy... Jó, erre visszatérünk, mert na, erre vissza fogunk térni. De amit akartam mondani, mi az, hogy a hagyományos iskolákból való az eszköztárad? Ez alatt mit értünk?
Azért, mert soha nem tanultam másképp. Tehát én nem szegődtem el egy filmzeneszerző mellé, és nézegettem úgy, hogy csinálja a filmzenéket, és akkor úgy ellestem volna a trükköket, vagy ilyesmi, hanem én onnantól kezdve, hogy tanultam a zeneszerzést, mindig úgy tanultam, hogy stílusgyakorlatok, Kocsárnak a rettenetesen jól felépített iskolája, tehát neki a szabad kompozíció az ott nem úgy volt, hogy én megmondom, hogy mit szeretnék írni, hát szó nem lehetett róla, megmondta, hogy én mit fogok írni a jövő órára, és akkor abból kellett 10-et. Szóval, hogy én így tanultam, én másképp nem tanultam.
És téged azután, hogy azt mondtad, hogy abból voltál, zeneszerzőben voltál teljesen szabad, 6 éves korodban ez nem volt egy ilyen borzasztó rigorú?
Imádtam.
Igen?
Imádtam. Tehát én egy nagyon-nagyon szabálykövető ember vagyok. De én hogy, nagyon hogy szeretem, hogy össze? Megmondják a...
Ez hogy, hogy ez a fajta szabadságvágy, ami ugye a zeneszerzésbe tudták élni, és plusz még a Kocsának ezek a nagyon strikt gyakorlatai.
Hát mert abban olyan szabad lehettem. Ezt ő mindig elmondta, hogy nem az a tehetség, aki... Vagy sőt, hát most ez gyermekpszichológiában is ugye két tézis fut egymás mellett, hogy engedjük be a gyereket, adjunk neki minden festéket, és akkor, vagy mit én, borítsuk le a konyhát fehér papírra, és hagyj kenje, hagyj fesse. De ne, az nem szabadság. Az a szabadság, adok neki egy lapot innentől idáig, és adok neki hozzá 3 színt. Meg mondjuk egy ecsetet, meg egy, nem tudom, egy vattapamacsot. És hogy abból mit csinál. És akkor ott gondolkozni kell. És hogy ott látszik, hogy ott mi jön ki. És ugyanez volt a Kocsár módszer lényege, hogy ő megszabott kereteket. Ő megmondta, hogy ebből, meg ebből, meg ebből találj ki valamit. És akkor ott van az, hogy kinek a kreativitása meddig terjed. Hát mert az, hogyha bármit lehet írni, abból lesz valami, az is egy nagyon jó módszer, folytassa a kolléga, és akkor minden héten születik egy bármi. Az is egy nagyon jó módszer, nekem ez szuper volt. Uh-huh. Én nem éreztem soha, hogy meg van kötve a kezem, soha nem éreztem, hogy nem vagyok szabad. De ez egy tökéletes módszer volt számomra.
Szuper. Meghallgatnak az első zenét, jó? Mit szólsz hozzá? Az első zene az pedig mindent összefoglal, amit rólad lehet tudni a legelején, ahogy indultál, ugyanis egy zongoraversenyről van szó, és a Griegnek a zongoraversenyét fogjuk meghallgatni, a harmadik tételt, és azért választottam ezt, mert egyrészt ugye neked egy nagyon-nagyon fontos hangszered a zongora, abszolút innen is indultál, aztán ugye a karmesterség, és ugyanakkor meg azért választottam egy romantikus versenyművet, mert hogy én azt gondolom, hogy a zenédre, meg rád is nagyon jellemző ez a nagyon nagy érzelmi hatás. Tehát, hogy nekem mindig az az élmény, hogy soha kicsiben nálad nem történik semmi, vagy nagyon van ilyen, vagy nagyon van olyan, de hogy ez a nagyon nagy érzelmi dolog, és azt gondoltam, hogy ezt meghallgatnánk, jó? És akkor utána még erről beszélgetünk egyet. Az a kérdésem hozzád, hogy én mindig azt éreztem, hogy nagyon közel áll hozzád ez a romantikus zene. És a romantikus zenélés, ha úgy tetszik. Miért ez a romantikus, ez a nagyon nagy érzelmekkel terített dolog jött nálad előtérbe?
Hát azt nem tudom, hogy miért. Nem tudom, de így van. Így van, így van. Tehát nagyon szeretem a többi zenét is, tehát ami nem ilyen. Nagyon. Csak de belőlem ez jön.
Aha. Azt írtad, hogy törekszem a szépségre, a harmóniára, a rendre, és nem csak a zenében, hanem mindenben. Azért írok, mert szüntelenül ezt keresem. Uh-huh. Ezt szó, hogy kell elképzelni? A zeneszerzésben hogy keresed ezt a rendet, harmóniát?
Ez is nagy részt a tanáraimtól kaptam, azt hiszem. És főleg Kocsár és Petrovics, főleg most ebben a dologban őket emelném ki, hogy ilyen téves, nem odaillő hangnak nem volt helye. És nem lehetett belemagyarázni.
Mit jelent a téves, nem odaillő hang? Ezt meséld el.
Tehát, például ö, ö, többször eljátszottuk ugyanazt a párhangot, vagy ahol éppen tart az ember a darabban, és akkor ott lelassított, és megmutatta, hogy hallom, hogy az ott nem jó. De nem rám erőltette, hanem meghallottam, hogy nem jó. Uh-huh. És valahogy gondolom, ez a felhangrendszerből jöhet, vagy az előzményekből, hogy az már volt, vagy túl sokszor volt, és ezek nem fértek bele, hogy ez most direkt ilyen, mert ki akarom hozni a hallgatóból a frusztráltságot, vagy én most direkt itt most ezt túl húz. Nem volt. Nem lehet belemagyarázni.
De figyelj, ez azt jelenti, hogy akkor magyarul egy nagyon erőteljes hangrendszer felé terelgettek téged. Tehát, hogy,
igen,
hogy
igen.
Vagy egy harmónia rend, igen. Vagy ilyesmi felé.
Én azt hiszem, hogy volt benne ilyen, de ez stílus nem jelentett. Csak igazából a fülemet erősítették abba az irányba, hogy ne legyen benne csúnya hang abban, amit írok. De ez soha nem volt kimondva. Uh-huh. Én lehet, hogy egy másik növendék teljesen mást vett volna ki belőle. Hát mindenki más tanul ugyanattól az embert. Számomra ezek azt jelentették, hogy keressen meg azokat a tökéletes hangokat egy dallamban, hogy ne legyen olyan, hogy az ott most mégse úgy kanyarodik, ahogy annak kéne, hogy engedjem a hangokat.
Definiáljuk a csúnya hangfogalmát? Az mitől csúnya egy hang?
Én azt hiszem, hogy ez ilyen lelkiismereti kérdés. Tehát, hogy mikor írok, ugye mindent éneklek, mindent. Mert hogyha az ember nem tudja szépen, tisztán egyből elénekelni, ott valami rossz hang van, mert nem illik oda. De most nyilván ehhez az embernek ki kell magát kupálni szolfésból. Tehát most ez nem vonatkozik arra, aki még nem elég ügyes szolfésból, mert most azért, mert nem talált el egy hangot, nem feltétlenül kell átírni. De mondjuk az ember már...
Ez gyerekkorodban is így volt, hogy mindent énekelve írogattál?
Nem.
Ott zongora központú
igen,
volt.
Igen.
És ez mikor fordult?
Hát biztos, hogy felnőtt voltam már, de nem tudom pontosan, hogy mikor. Csak rájöttem, hogy jobban megtalálom a rossz hangokat, a hibás hangokat. Hogyha eléneklek, mondjuk egy zenekari partitúrában, mondjuk minden szólamot eléneklek. És hogyha félre megy, akkor megnézem, hogy az biztos nem jó. Nem találtam el. De úgy, hogy én találtam ki, tehát tudom, hogy mi van ott, de nem találtam oda, akkor az ott nem jó. Meg fogják tanulni, el fogják játszani, de az ott nem jó. Így értem, hogy talán lelkiismereti kérdés, hogy akkor nem magyarázok bele.
Egy kicsit a mi írásatunk ennek, mert akkor ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy nagyon erőteljesen felhangrendszer szerint gondolkozol, hiszen ugye a gége, az nagyon erőteljesen ugye a felhangrendszer központú. Tehát magyarul, hogy ez a fajta énekelve komponálás, az tulajdonképpen ugye nagyon sokfajta lehetőséget kizár, amit viszont már ugye a 20. század is megteremtett. Ez most nem feltétlenül hangrendszerekre gondolok, hanem viszonyokra, a hangoknak a viszonyaira egymáshoz képest, vagy kontextusokra. Mm-hmm. Hogyha mindent ennyire ugye énekelsi alapon
De elég furcsákat be tudok énekelni. Tehát azért mondom, hogy ez nem működik egy szint alatt. Nem szabad. Nem szabad, mert akkor az ember tényleg émol-lámolba ilyen szépeket. Nem. Tehát ezt nem szabad csinálni túl hamar. Uh-huh. Úgy szabad túl hamar csinálni, amikor az ember elkezd dallamokat írni, akkor például szeretem egyszerre tanítani a palesztrinát az első párhang megkomponálásával. Úgy szabad, de azért az nem igaz, hogy az egészet így kell írni, mert akkor még nagyon sok mindent nem tud úgy, és akkor túlságosan együgyűvé válhat a zene. Tehát nem így értettem. Szóval elég furcsákat be tudok énekelni, de akkor azt tudom, hogy az ott furcsa, de oda találtam. Tehát valahogy, valamilyen logika szerint az ott mégis szép. Az én érzetem
szerint.
És vannak
neked ilyen kifejezetten elképzelt hangrendszereid, vagy hangközviszonylataid, amiben gondolkozol, tehát hogy látod azt, hogy ez most errefelé alakul, és mit tudom én, a 10. ütem tájékán rájössz arra, hogy gyakorlatilag most ez a hangkészlet, amivel dolgozom, és akkor úgy mész tovább, vagy pedig minden föl után van?
Minden föl után.
Tehát nincs, ahogy te előre határozott, akkor egy harmónia váltás, az azért harmónia váltás, mert ott nincs ilyen.
Nem, tudom analizálni, tehát meg tudom állapítani, hogy itt mi történt, de arra tényleg figyelek, hogy nehogy ilyen tudós módra komponáljak. Uh-huh. Azt élből elutasítom.
Aha, és miért egyébként? Mert azért vannak a logikának hasznos dolgai is, nem?
Az én zeném így ilyen. akkor az olyan lenne, mint valaki másnak a zenéje.
De és formailag sem gondolkodsz ilyen logikai alapon, hanem ott is csak az, hogy ez most, ebből most ennyi van, azt hallom, hogy ez most ennyi elég, és aztán megyünk tovább. Tehát nincs olyan, hogy előre elhatározott, hogy, mint ahogy a Beethoven komponált, hogy ennyi, az annyi, és
nem,
tehát ilyen nincsen.
Nem.
Ez érdekes, amit mondasz egyébként, mert egy nagy formának a megtervezéséhez azért az kell egy ilyesfajta logikai végigfuttatás.
Hát azt tudom, hogy mit fogok csinálni. Most operát írok, tudom, hogy vannak a jelenetek, tudom, hogy hát el van tervezve, de az nem azt jelenti, hogy az ő bármit jelentene rám nézve, bármi kötelezettséget.
De hogy például akkor a Bachnak a műveit, amik nagyon logikusan vannak megszerkesztve, meg ez a fajta szerkesztésmód, ezt teljesen távol áll. De ez nem baj, csak kérdezlek, hogy mi a helyzet. Aha. Azt írta az egyik helyen, hogy tulajdonképpen a mi generációnk olyan szerencsés, hogy az ősi kultúrák zenéjét, vagy Bach isteni muzsikáját épp úgy ismerhetjük, mint Richard Strauss pazar hangzásait, sőt a könnyű zene összes irányzatával kattintásra találkozhatunk. Ebből a nagy tudásanyagból, benyomásokból, érzetekből tudunk dolgozni, és ha kellően nyitottak vagyunk a társadalom vagy az emberek érzékenységeire, akkor a sok lehetőségből kikeverhetjük azt, amire szükség van, amivel jobbítani tudunk egy kicsit a világon a zenén keresztül. Hogy itt kétfajta dolog is van, amit meg akartam kérdezni, hogy egyrészt te ennyire rá vagy kapcsolódva a hagyományhoz és a mögöttünk álló zenén, hogy ugye azt mondod, hogy minden ugye ott van és mindent ismerünk, és abból dolgozunk. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy lehet jobbítani, illetve mi az, amire szükség van zenében.
Sorrend mindegy, hogy
hogyan teljesen válaszol. Mindegy.
Az első az, hogy mennyire vagyok rákapcsolódva, tehát szerintem azok a tudások, amik fölhalmozódtak, és hát az internet segítségével tényleg rendelkezésünk rá, tehát nem kell hozzá elmennem sehova, hogy találkozzak bizonyos zenékkel, tehát ez kár lenne nem használni, tehát egyszerűen hagyom, hogy hasson rám, meg akarom ismerni, tehát szerintem egyáltalán a megismerés vágya az nagyon fontos, hogy egy szerzőben meglegyen. Tehát, hogy az, hogy az ember mennyire mélyen megy bele, az egy másik kérdés. Az, hogy ismerem, hogy hallottam, mert lehet, hogy megfelelő pillanatban, hogy előjön belőle valami.
Mármint, lehet, abból, hogy amit megismertél.
Abból, amit megismert, hogy abból például a hangkészlet jön elő, vagy a hangszerelés, vagy maga a gondolkozás, vagy a filozófia, az teljesen mindegy. Valami átszűrődik. Átszűrődik, és valami elő fog jönni. Ebbe bízni kell, hogy előjön. Azt gondolom, hogy én például nem ragadtam le stílusnál, lehet, hogy a végeredmény az mindig valamilyen romantikus, ilyen valami, de én magamban nem ragadtam le stílusnál, tehát hogyha nekem a Deep Purple jut eszembe, akkor az lesz benne. Ez lehet, hogy más ember számára nem hallható, mert mondom, az, hogy én abból mit vettem ki és mit használok, az az én magánügyem. Igen, nem az elektromos gitárt. Tehát, hogy ez teljesen lényegtelen. Tehát, hogy
gondolom, itt most igazából hatásokra
hatások.
Tehát az, hogy a Deep Purple milyen hatást ér, az egy dolog, tehát nem kell attól még a elektromos gitárt átvenni, csak a hatását keresett, hogy azt
lehet, hozzád. De az is lehet, hogy nem a hatását, hanem egy akkordmenetet vettem ki. Aha. És akkor csembalóra rakom, és nem az a hatás lesz. Tehát az, hogy mit veszek ki, vagy mit használok, az mindig részletkérdés. Nagyon jó ismerni ezeket a zenéket. Tehát az jó, hogyha az ember tájékozott, és minél több mindent ő ismer, és esetleg, ha van rá módja, analizálva ismer a világból, mert hogy egy picit meg is próbálom nézni közelről, vagy hogy van az a zene, akkor nagyobb eséllyel jobban tudom használni, vagy több elemét. Szóval ez az egyik. Tehát ilyen módon vagyok rákapcsolódva a régebbi zenékre, vagy nem régebbi, vagy mostani filmzenére, vagy elektronikus zenékre, vagy akár könnyű zenére, bármire, tehát ez ilyen módon fontos számomra, tehát engedem, hogy hasson rám. És az, amit viszont másodjára kérdeztél, az nekem egy nagyon fontos téma, hogy hogyan tudunk hatni a világra, és hogy mi az, hogy hangokon keresztül, vagy ez hogy működik. Én hitem szerint az a kommunikáció, ami az emberek között napi szinten zajlik a felszínen, az nem az igazi kommunikáció, mert a túl sok szót ismerünk, túlságosan sematikusak a beszélgetések. Ő egy magasabb szintű kommunikációnak tartom a gondolatátvitelt, az érzeteken keresztül való hatást. Én azt hiszem, hogy hát lehet, hogy ezzel egy picit visszamentünk az ősemberhez, de hogy ez sokkal mélyebben bennünk van, mint a szavaknak a szintje.
Tehát, hogy a szavakat azt te csak úgy fogod föl, a te elképzelésed szerint, hogy az csak tehát arra való, hogy kommunikáljuk a gondolatainkat.
Nem, egy vers nem. Uh-huh. Tehát egy irodalmi mű már más kategória. Én arra gondolok, amikor az ember beszélget. Amikor az ember beszélget, nagyon fontos terepe a kommunikációnak, de van sokkal hatékonyabb módja a kommunikációnak, és az pedig a zene. Tehát a hangokon keresztül való találkozás egyik lélektől a másikig, hangokon keresztül sokkal, sokkal mélyebben lehet beszélni. És hogyha arra gondolok, hogy hogyan is indult az emberiségnek a kapcsolódása, akkor mindenképpen, hát ez most nem az én vezérhangyám, hanem ez így van, hogy a zene előbb volt. Egész egyszerűen előbb volt a zene. Tehát egy babát se úgy próbáltak megnyugtatni, hogy elmagyarázták neki, hogy jobb lesz, hogyha most lecsukja a kis szemét és csöndbe marad, hanem dúdoltak.
És ez átfordítva a mai korunkra, ugye, mert azt mondta, hogy amire szükség van, és amire jobbítani tudunk, ezt hogy képzeljük el ezt a szükséget?
Tehát nekem nagyon fontos, hogy, és megint nem másokról beszélek, az én életemben, hogy én miért szerzek
zenét. Ezért vagyunk itt.
Igen, csak hogy ez nagyon fontos tisztázni, hogy ez nem értéki ítélet más alkotók produktumaival szemben. Tehát nem gondolom, hogy az a bármi gond lenne, vagy ne lenne nagyon értékes, amit csinálnak. Én most a sajátomról azt gondolom, hogy nem látom értelmét visszatükrözni annak, ami van a világban, vagy amit tapasztalunk, vagy azt megmutatni, hogy én ezt látom, szerintem ez van, mert nem visz előre. Tehát én szerintem nekem legalábbis nem reagálnom kell a külvilágra, hanem utat mutatni. Tehát én azért alkotok, mert valahova eljutottam egy szellemi szintre, amit most nagy képűség nélkül, tehát hogy ne értsünk ebbe semmit, de nyilván az alkotó ember az egy kiválasztott. Uh-huh. Tehát nem mindenki alkot. Ő nem mindenki tud irányt mutatni, nem mindenki tud létrehozni értéket. Ez így van. Az nem azt jelenti, hogy maga az ember nem elképesztően értékes, csak nem biztos, hogy létre tud valamit hozni, amit másoknak így segítségére lehet. Tehát kiválasztottnak érzem magam ebben, azáltal, hogy kaptam egy olyan adottságot, például a zeneszerzéshez való tehetséget, hogy tudok közvetíteni értékes gondolatot, szellemiséget, és én azt érzem, hogy nekem az a dolgom ezzel az adottsággal, hogy az embereknek, ez itt van, az embereknek, tehát itt nyilván nem beszélünk, itt nem a 300 ezeres követőtábor van szó, tehát hogy nyilván én nem vagyok instasztár, tehát most nyilván a mi tevékenységünk, kortárs zeneszerzők, ez olyan vicces, hogy az embereknek, de hagy mondjam így. Tehát, hogy az embereknek, vagy aki a zenémet hallja, annak reményt adjak, annak valamiféle megnyugvást adjak, célt adjak, esetleg elindítsak benne egy olyan gondolatot, amit ő tovább gondol, és a saját területén, a saját életébe felvirágzik, és egy csoda fog történni. Tehát, hogy csak elindíthassak valamit, csak mint a dominónál, egy pöccintés.
Egy valamit szeretnék keresztbe kérdezni tőled, hogy de én ezt értem, azt mondod, hogy annak nincs értelme, úgy, hogy a mostani világgal foglalkozzunk, vagy hogy az jelenjen meg a zeneszerzésbe, hanem csak utat szeretném mutatni, de ahhoz, hogy utat mutassunk, ahhoz marhára kell foglalkozni a mostani világgal, hiszen a mostani világnak a reakciója az, hogy megmutatom, hogy arra kell valamit menni, nem? Tehát, hogy borzasztóan tisztában kell lennem azzal, hogy mi történik.
Nem mondtam azt, hogy a mostani világgal foglalkozzunk. Azt mondtam, hogy nem tükör, amit csinálok. Nagyon-nagyon, tehát olyan szinten foglalkozok a mostani világgal, teljesen napra kész vagyok minden közéleti kérdésben, és széndioxid kibocsátás témakörében, és a politikával, és a abszolút foglalkozom a mostani világgal. Én azt mondtam, hogy nem az a dolgom alkotóként, hogy ezt ábrázoljam. De pont erre gyógyírként csinálom azt, amit én csinálok.
De ahhoz azért meg kell tudni határozni, nem? Tehát ahhoz, hogy az ember gyógyít csinálni, ahhoz a darabba is kell egy valami fajta tóliget mutatni, hogy most miről is van szó, nem? Tehát ahhoz kell valami tükröződés is, hogy
hát legyen. Hát ez bennem ott van.
Jaj, ez benned ott van. Aha.
Hát én tudom, hogy mit miért csinálok. Én tudom, hogy mit akarok mondani. Hát az csak valamire lehet mondani.
Világos.
Tehát abszolút.
És ezt hogy kell elképzelnem a hétköznapokban? Tehát, hogy ez hogy néz ki, hogy amikor elkezdesz komponálni, akkor ez hogyan manifestálódik?
Témaválasztás. Tehát, hogy nagyon, nagyon ki kell találni, hogy az ember mivel foglalkozik, mert az sok idő lesz.
De ez hangszeres darabnál is ugyanígy ez a kérdés, vagy csak olyan, amiben...
Nem, hangszeresnél az más.
És az hogy működik a hangszeresnél?
Most a hangszerest kérdezed?
Igen, például.
Ja, hát azért ott ez a fajta világmegváltás nincs, ami egy vokális műnél például van. Tehát ott a témaválasztás az általában a felkérés maga, hogy ilyen vagy olyan hangszerre írjak valamit. Tehát ott nyilván a témaválasztás az így nem befolyásolja, de az, hogy a témaválasztás egy hangszeres darab esetében úgy lehet érdekes, hogy mondjuk egy őrületről szól egy darab, vagy hogy most baltával szétdarabolom a hegedű szonáta közben a hegedűmet. Vannak ilyen darabok, hát, de tök oké. Azért mondom, hogy ez nem más produktumára egy értékítélet, mert ezt nem kell.
De igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy amikor írsz egy hangszeres darabot, mert az opera oratórium kantársában az egy más dolog, hiszen ott a szöveg nagyon meghatározott csomó mindent. De hogy amikor írsz egy ilyen hangszeres darabot, hogy akkor is ugye az elején ugye beszélték azt, hogy nagyon erőteljes képek vannak nálad. Hogy ezek az erőteljes képek is erről szólnak, erről a filozófikus gondolatra, amit most elmondtál.
Igen. Tehát, hogy mondjuk van olyan vonós kari művem, ami a természet szépségéről szól, a csöndről,
arról,
hogy meghallok egy madarat, és az egy esemény.
Ezt meg is akartam kérdezni, hogy a hallható csönd, ugye ez a címe, hogy ezt hogy kell elképzelni, mert több helyen ilyen nyilatkoztat, hogy a csönd az milyen fontos neked.
Nagyon.
És hogy ez az miért ilyen fontos, mesélsz arról egy kicsit?
Jó, csak befejezem ezt a gondolatot, és visszatérek. És hogy van egy másik vonóskai darabom, ami abszolút a rockzene ihletet, és összekevertem benne Bartók Bélát meg a rockzenét, hogy megint ezek ugye ilyen lenyomatok. És hogy az a féktelen ösztön, és ahol az emberben lévő megállíthatatlan erő és indulat, de az, hogy enyém a világ. Hogy ezt ugyanúgy, és ez vonós, tehát ugyanaz, de mégis mind a kettő kifejeződik benne, és igen, ez is filozófikus, mert azt mondja, csak annyival megszabva, hogy vonós kar. Na de azzal mondani akarok valamit. Vagy az is belőlem jön, de az is egy ábrázolása valaminek, és amit az ember meghallgatja, remélem, hogy azt éli meg benne, hogy így, Úristen, kaptam levegőt, pedig már 2 hete nem kaptam levegőt, mert csak megyek és csinálom, és csak megyek és csinálom, és én most kaptam levegőt. Uh-huh. Oxigénhez jutott az agya. Tehát azzal megint valami. Szóval ez ennyire fontos. Na, a csönd. Hogy nagyon szeretek egyedül lenni, és...
Ez 2 gyerekes anyaként nem lehet egyszerű.
Volt egy pandémia. Az jó kis edzés, igen, egy olyan embernek, aki szeret egyedül lenni. Szerintem, ha az ember csöndben van, akkor elképesztő felismerései tudnak lenni, meg gondolatai, mert ez az egyedüllevés, ez csak ilyen fizikailag egyedüllevés. Tehát én nem vagyok egyedül. nem én, mindig ott vannak velem a szeretteim, meg a jó Isten. Tehát én, szerintem én konkrétan nem beszélek magammal, tehát nem vagyok az a típus, akinek így jár a szájam, tudom, valaki magába beszél, így rendesen hangosan. Na, ez nincs, de hogy én folyamatosan beszélgetek, tehát hogy állandóan megy valami dialógus, és így.
És ez
de ez nem tud lenni, hogyha szól valami, hát hogy?
Persze, jó. Világos. De, is, hogy, de az a kérdésem, hogy is ez a komponálás maga is igaz? Tehát ez a fajta dialógus beszélgetés valakikkel, valamivel.
Igen.
És ez a fajta dialógus.
És ezért nem is nagyon, hát én nem tudnék neked határvonat húzni, hogy most mikortól komponálok, mikortól nem. Úgy megvan, a naptáramban bent van, hogy 9 óra 30-tól 10 óra 30-ig írom ezt a tételt. Az biztos, hogy...
Van ilyen naptárad?
Ez a legfontosabb naptára.
Ne hűsd ki, van ilyen, hogy
ennyire komponálós naptár. Hát nagyon.
Jó, ez nekem újdonság. Nekem nincs ilyen, hogy az, hogy kell elképzelni, ez mit
így. Van? Úgy, hogy a Google naptár az bárhány tud lenni, mert bővíthető, és ilyen színek vannak. És ez a barna színű, a komponálós naptára, az pont nincs megosztva senkivel, tehát azt én tudom, hogy én mikor írok, és az ott van. Tehát, hogy az biztos, hogy testileg akkor én ott ülök, és tényleg ceruza van a kezembe, és írok, azt tuti. Viszont úgy már nincs határvonal, hogy én mikor komponálok, mikor nem, hogy állandóan így megy a...
És egyébként neked a kompás az úgy indul, hogy hosszasan gondolkodsz, és hosszasan fejbe dolgozol, és aztán leülésnél már tulajdonképpen csak a leírási folyamat van, vagy
igen. Nem, és ez olyannyira, ez egy picit probléma is, mert nem alszom mélyen sajnos, mert komponálok. És február óta van ilyen okos órám, már orvos írta föl, hogy nézzük már meg, hogy mennyi a mély alvásom, meg hogy van, mert neki is volt egy ilyen gyanúja, hogy...
Hogy komponálsz.
Igen. Hát mert elég gyanús is, hogy lefekszem, kitálom, hogy mit akarok megírni, és akkor reggelre megvan. És elvileg aludtam 9 órát, és napközben, és akkor ával alszom. Tehát azért nem aludtam, hanem komponáltam. Reggel meg csak így, mint a gép, így írom le. Tehát, hogy állandóan megy, de ennek jó része is van, mert teljesen láthatatlan módon, egészen ilyen virtuóz, hogy tudok ennyi idő alatt megírni egy darabot, azért, mert nem annyi idő alatt írtam, mint ami látszik, hanem ez már ott volt.
Na, meghallgatjuk a másik zenét, mit szólsz hozzá. Ez pedig egy olyan dolog lenne, ami egy nagy előképet kell, hogy legyen az elképzelésen szerint, méghozzá ez a Prokofievnek a Péter és a farkasa.
After him, the hunters leading the wolf. Winding up the procession, Grandfather and the cat. Grandfather shook his head discontentedly. Well, and if Peter hadn't caught the wolf, what then? Above them flew Birdie, chirping merrily. My, what brave fellows we are, Peter and I. Look what we have caught. And if one would listen very carefully, he could hear the duck quacking inside the wolf. Because the wolf, in his hurry, had swallowed her alive.
Prokofjevet, képzeld el, hogy nekünk a zongora tetején nagyon sok orosz kotta volt, mert apukám játszotta ezeket a darabokat, Sosztakovics, Prokofjev, mindenféle, Szkriabin, rengeteg volt, és akkor kicsi voltam, akkor ezeket úgy blattoltam, hogy ez nagyon ciki. Sokszor előjegyzés meg minden nélkül, meg nem abban a tempóban, csak így végigjátszottam az egész köteteket nyáron. Nagyon érdekes volt, mert ugye unatkoztam, de még nem tudtam annyira, tehát hogy nem néztem meg a sor elején, hogy van 6 kereszt, meg ilyeneket, ilyenekkel nem foglalkoztam, csak így végigjátszottam. Szóval, hogy...
És itt találkoztál Prokofjevvel?
Igen, abszolút, hogy végigjátszottam az Scrabinokat, abszolút előjegyzés nélkül, meg mind, tehát nem foglalkoztam. Hát ott elolvastam a kottát, hát amilyen szinten voltam, még tudod, így lassan, tehát hogy ez a szoktak viccelni, ugye, hogy lassan és előjegyzés nélkül, ez nálam tényleg nem vicc volt. Tehát én tényleg lassan és előjegyzés nélkül én végigjátszottam ilyen orosz kottákat. De azt arra emlékeztem, hogy ezek borzasztó jó zenék, és a Kocsár tanár úrhoz szerda péntek kellett menni, és mindig, hát nem tudom, hogy ez valós elvárás volt, hogy nagyon sokat vigyünk, vagy én hittem azt, hogy nagyon sokat kell vinni, de volt, hogy nem sikerült vinni, és volt olyan, hogy Prokofjev zongoradarabot leírtam hátulról viszont.
Szép. Na de...
Mondta, hogy na milyen, nagyon érdekes, hát ez nagyon jó.
Tehát Prokofjev még visszafelé is jó lát. Na figyelj viszont, azért hoztam ezt neked, mert te ebbe igen jelentőséget alkottál ebbe a mesejáték műfajba, és abszolút nagy sikereid is vannak ezzel minden. Nagyon sok helyről jön ez vissza, hogy a meskóili képzett módkor írt, ezt nagyon sok helyről lehet találni. És hogy az a kérdésem, hogy ez hogy, tehát te, mint ugye mondtad, ezzel kezdtünk, hogy a színház minden, bármi, csak színház legyen. De hogy mégis ugye nem az operáid száma nő, bár most éppen mondtad, így elejtetted, hogy írsz egy operát, hanem hogy ilyen mesejátékokat írtál, és ugye ebbe, ha úgy tetszik, teljesedtél ki bizonyos szempontból, és ugye, hogy nagyon is, hogy ugye együtt van abszolút a színházi része a dolognak, és nagyon is ez a kísérőzene része. Hogy mi az, ami téged ennyire megfogott ebben a mesejáték dologban, azon kívül, hogy felkérés jött rá, stb. De hogy mi az, amiben mégis, mert láthatólag élvezettel csinálod, tehát nem minden, hogy ez nem élvezetes munka lenne.
Abszolút nem teljesedtem ki benne, ez egy nagyon-nagyon fontos állomás a zeneszerzői fejlődésemnek. Tehát én az opera írásra készültem, és én ezt tudatosan felépítettem, hogy hogyan fog bekövetkezni ez a pillanat, amikor az első hangját leírom az első operámnak, és ahhoz én kitaláltam, hogy kell írni nagyon-nagyon sok dalt, kell írni nagyon sok kamarazenét, kell írni nagyon sok zenekari darabot, nagyon sok kórust, és valamilyen kicsibe kipróbálni, hogy működik a sztori és a zene, tehát ezek a mesejátékok, mert tulajdonképpen mindegy, hogy gyerekeknek szó, vagy felnőtteknek, van egy sztori, és van egy zene, és hogy az működik-e, vagy nem. Ez is ennek az állomása volt. És akkor, mikor úgy gondoltam, hogy akkor most, akkor az, gyakorlatilag az első téma, ami jött, akkor ez lesz az operám. Tehát ez így.
Tehát és nekem szabad kérdezni, mi az operád, vagy mi
igen, titok? Igen, igen. Hát, hogy, akkor inkább nem. Mert...
hát kérdezem, ezt mindegy zene szerző, ugye jól gondolja.
De már fele megvan. Jó lesz. De az alatt, amíg készültem operát írni, nekem már annyi opera témám volt, és én annyiszor hittem azt, hogy na majd ebből, csak szakmailag még tovább kellett rá készülnöm. Na, és akkor a mesejáték. Szóval ez úgy van, hogy ez az első két mesém az nem színház, hanem olyan, mint ez a Péter és a Farkas, hogy van a mesélő, és van a zene. És azt gondolom, hogy amitől féltik a legkisebbeket, hogy hát kortárs zene, hát azt nagyon óvatosan kell tanítani, mert hát hogy megszeretessük. Ez azért botorság, mert a gyerekek nem tudják, hogy mi az a kortárs zene. Tehát nekem van olyan ismerősöm, aki végig járt a zeneiskolát továbbképző 5 év folyamig, és teljesen más szakmában van, és így hobbiból hegedül, és nem tudja, az, amit a amatőr zenekarban játszanak, az klasszikus, vagy romantikus, vagy kortárs, be se tudja határolni, pedig végigjárta az iskola rendszer. Tehát ez tök kemény. De hogy így tényleg a gyerekek meg pláne nem tudják, hogy kortárs zenét hallgatnak. Tehát azt mondom, hogy
ezeket csak mi csináljuk, ezeket a
kasztokat. Ezt mi csináljuk. Tehát ez nem tudja a gyerek, hogy kortárs, vagy nem kortárs. Az az én fixa ideám, hogyha van sztori, akkor bármi jöhet. De tényleg, mert hogy azt vettem észre, hogy gyerekeknek úgy csinálnak műsort, hogy ő, hát ha klasszikus zenét nézem, akkor az, hogy Mozart, és akkor közte van egy kis előadás, meg hangszerbemutató, de akkor Mozart. Maradjunk Mozartnál. A könnyű zenébe pedig úgy csinálnak gyerekműsort, hogy akkor ilyen nagyon-nagyon gagyi kis dalocskákat írnak, azok is, akik tudnának nem gagyit írni, vagy nem tudom, hogy tudnának-e, gondolom, hogy tudnának magasabb színvonalút írni, de nagyon egyszerűt írnak, hogy biztos, hogy a gyerek fogja vele dúdolni. Tehát ezt vettem észre, de az a gyakorlatban meg az derült ki, hogyha mondjuk egy furcsa hangzáshoz van sztori, mert mondjuk az egyik mesémben van ilyen, hogy lemennek az alvilágba, és rémeket lát, és ott mindenféle van, hát akkor a legfurcsább üveghang, meg hangos kürt fortissimo a legmélyebb oktávban, és a csörömpölés, a szulponticello, mindegy, most nem akarok itt részlet, vagy szakmázni, mert
nyugodtan szakmázni.
Jó, szóval hogy a legfurcsább kortárzenei hangzások is nagyon jól jönnek, ha van hozzá mese, ha sztori van. Tehát ez az én fixa ideám, hogy a gyerekeknek először így kell megmutatni, és nyilván egy ideig az fog működni, hogyha meghallja a kortárzenébe ezt a furcsa hangzást. Lehet, hogy nem is tudatosan, de tudatalatt jön egy ilyen gyerekkori bevésődés, hogy akkor az ilyen alvilági. De aztán majd azt elfelejti. Tehát nem fog minden szulponticellóra hétszűnyük a panyányi monyókkal álmodni, mert azt majd elfelejti, de az első élmény olyan szempontból mégiscsak jó, ha különbséget teszünk, amit az előbb beszéltünk, hogy mi az, hogy szép, hogy mi is ez mit jelent a zenében. Ez nem azt jelenti, hogy ne írjuk le, ami nem szép, csak legyünk vele tisztában, hogy az egy picit természetellenes. És az egyáltalán nem baj egy gyereknek, hogyha azt tudja, hogy az aranyvár és a kercek is az, hogy az fizdúr, és akkor, hogyha a fizdúrhoz hozzárakok egy F-dúrt, és együtt van, akkor ott már valami, lehet, hogy abban az aranyvárban van sárkány is. Nem tudom, ezek nem bajok. Ez nem azt jelenti, hogy egy rossz és buta ízlésvilágot nevelek belé, ez az első találkozás, majd ezeket elfelejti. Az a lényeg, hogy maga a hangzás nem lesz idegen, nem fogja azt mondani, hogy úristen, ez mi volt, hanem ő már ilyet hallott. Ő, és egy olyan helyzetben hallotta, amit ő élvezett. Ő ott jól érezte magát. Én ezt így gondolom. Úgyhogy így vagyok a mesékkel.
És ez a fajta nagyon tudatos készülés az operára, ez mióta van? Tehát te amióta az eszedet tudod, operát szeretnél írni?
Ja nem. Hát hozzánk nagyon sok opera énekes járt, és olyan is, aki nem annyira tudott énekelni. Ezért én ezt a fajta éneklést mereven elutasítottam.
Az opera éneklést.
Tehát, hogy én amikor úgy még érdekelt volna a színészet, vagy a zenés, táncos színésznőség, vagy valami, hát akkor nyilván nem ebben a műfajban képzeltem el magam már, de ez a ez ilyen, ja Istenem, ez így nagyon nem, de az tény, hogy abban az időben sok nem olyan jó énekes járt nálunk, akikkel viszont nagyon jóba voltunk, és minden este ott ültek nálunk, de eltántorított a műfajtól. Addig, amíg meg nem hallottam a Hajnóci Júliát énekelni egyszer, Hindemith Kardiák operát zongoráztam, a Zeneakadémián volt ilyen opera osztály, és akkor ott egy külföldi rendezőnő, Martina Fé rendezett, és ez a lányka, ez énekelt egy áriát, ami olyan hatással volt rám, hogy én aludni nem tudtam tőle, én vele álmodtam, én az ő hangjával, én teljesen egyszerűen nem tudtam megszabadulni attól a hangi élménytől, és azt éreztem, hogy ha ilyen van, akkor én ezt akarom.
Tehát akkor ez már zeneakadémista korodban volt ez
akkor
a élmény.
Voltam másodéves. Uh-huh. Másodéves. Tehát ez nagyon korai élmény, igen. És akkor aztán a Petrus tanár úrnál ilyen opera elemzésre jártam hozzá. Nagyon-nagyon szívügyem lett az opera. Tehát akkor viszont teljesen szakítottam minden másfajta zenei érdeklődésemmel. Tehát akkor onnantól, már úgy értem, hogy nem ezek a musical, meg ilyen már
ja, mert odáig nagyon szeretted, vagy nagyon érdekelt ez a dolog.
Hát gyerekkoromban. Aztán konziba semmi ilyesmi. Tehát akkor operába jártam, és akkor már csak a klasszikus zene érdekel, csak az operai hang nem. De akkor igen. És akkor a Hajnóci Júlia, meg ezek az operaelemzések miatt, akkor teljesen, hát a 20 éves koromtól már ez.
És csak érdekes, hogy alakult ki ez benned, hogy neked egy ilyen hosszú és nagyon eltervezett utat kell az operáig bejárni. Tehát, hogyha ennyire operát akartál élni, hogy akkor, és egy színházi közegből jössz óhatatlanul, de hát mondtad, hogy agyatejjel szívtad magadba azt az egészet, hogy nem volt az, hogy hát én akkor most kipróbálok, mit tudom, egy felvonásos operát írni, megnézzük, mi lesz, abból majd levonom a tanulságokat is, majd írom a következőt, mert úgyhogy az első operája lesz az embernek a legjobb, legalábbis jó esetben, hanem ugye, hogy egyre bejebb és bejebb van. Hogy miért gondoltad, hogy nagyon sok mindent végig kell ahhoz járni, hogy aztán ott az operával te csinálj valamit.
Hát, ja, azt nem tudtam, hogy ilyen hosszú lesz az út. A lépéseit tudtam. Hát azt nem, hogy 42 évesen fogok operát írni. Tehát számszakilag ezt nem tudtam. Azért, mert most kaptam felkérést. De aztán a felkérés elmúlt, tehát végül is nem vagyok felkérve.
Ja, de egyébként ez egy fontos dolog. Tehát, hogy felkérés nélkül ritkán dolgozol, akkor ez.
Nem állok neki semminek.
Nem állsz neki
semminek.
Tehát ennyire nekem praktikus
ez, vagy. Nekem ez lelkileg nagyon fontos, ez valakinek kell. Az a darab.
Aha.
De olyan vicces, mert utána kiderült, hogy nem kell, csak de én már, de addigra, de akkor elindult, hogy akkor én ezt csinálom, és akkor kiderült, hogy nem kell, de nem baj. Mi volt az
kérdés? Csak, hogy ilyen hosszú lett ez az út.
Igen. Szóval, mint mondtam, nagyon szabálykövető ember vagyok, és a Grieggel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy az volt az első, amikor a kocsárhoz mentem, hogy első órán mondtam, hogy akkor én most idén akkor szeretnék írni egy zongora versenyt, de hogy írsz, először tudom, írsz egy hangra ezt, meg a két hangra azt, meg izé, és akkor így elmondta, hogy az nem úgy van. És én ebbe beleszocializálottam, hogy ez nem úgy van. Nem írunk csak úgy zongora versenyeket. És pont a Grieg zongora verseny volt az egyik, ami miatt akartam. De most tök komolyan mondom.
Én ne hiszem.
Tehát olyan vicces, mert annyi más mutathattatok volna. És akkor abba szocializáltam, hogy ez nem úgy van, hogy te csak kitalálsz valamit, és csak úgy írsz akármit, hanem... És akkor mondta, hogy most mikor mit kell írni, és olyan feladványokat kaptam, ami az egyetlen volt kedvem, és akkor azon belül kellett valahogy mégiscsak megmutatnom, hogy akkor ilyet is tudok. És akkor ez valahogy, mivel viszont nagyon hittem a tanáraimban, és abban, ami, hogyha valamire azt mondták, hogy azt még ne, és nagyon bíztam bennük, tehát a Zeneakadémián is a Vajda tanár úrnak hittem, mindenkinek. Tehát én tényleg, aki engem elvállalt, annak én akkor elhittem, ez amit egy orvos, hogyha elmegyek hozzá, és ő elvállal, akkor nem tud olyat mondani, amit nem csinálok meg. Erről rengeteget tudnék mesélni, főleg a családom tudna sokat mesélni, hogy mennyire betartok mindent, de tényleg már ilyen nevetséges módon minden betűt betartok. Én ilyen vagyok, tehát hogyha... ja, egyébként főnökeim sincsenek, de ha van főnököm, egy főnököm van egyébként, nem tud olyat mondani, amit nem csinálok meg. Tehát ilyen vagyok, én ilyen szabálykövető vagyok, és akkor ebbe szocializálódtam, hogy csak úgy nem írogatunk operákat, először megismerjük az összeset, meg végigírunk mindent, ami hozzá kell, és akkor majd akkor jöhet az opera. Uh-huh. Nem ismertem meg az összes operát, és nem írtam mindenből annyira sokat, amennyit tényleg kéne, de ez azért bennem volt, hogy majd akkor álljak neki ennek a műfajnak, amikor tényleg tudom, hogy mit csinálok.
Uh-huh. Mi szerint, hogy meghallgatnánk a harmadikat, ami te darabod, és teljesen más lesz, mint egy opera, sőt, nem is lesz benne énekes, sem operai, sem semmilyen más. Ez egy cimbalom darab lesz. Kérlek szépen, ez a Canti del Mulino lesz, ha megengeded, hogy ezt...
De nem az egész, ugye?
Nem az egész, az első lesz. Móri Beáta cimbalmozik. Thank you. Azért hoztam ezt el neked. Több oka is van. Az egyik az, hogy...
Nagyon egyrészt... kíváncsi vagyok.
Én látom, hogy neked bajod volt ez a daraboddal saját magadnak. Ezt látom, hogy nem örültél neki túlzottan.
Hát a választásnak nem annyira.
Mert hogy?
Mert annyira régi.
De már nem vállalod ezt a...
De.
Hát akkor szerintem nincs ezzel gond. Egyrészt ugye, mert szerintem egy nagyon jellemző példa a lendületedre, és én ezt nagyon, nagyon megszerettem ezt a darabodat az elején, hogy ezt a fajta lendület ez téged abszolút kísér az egész zeneírói pályádon, hogy ez hogy ahogy kiszakad a dolog is, ahogy megy, én azért fogadom kicsit kétkedve a szavaidat, hogy neked te nem a struktúra szerint is, hogy akkor te ezzel nem logikázol, nem gondolkozol, mert egy ilyesfajta struktúra, mint például ez a kvázi egyszólamú, ami bújtatott kétszólamú dolog, ennek a megszerkesztése, ez igenis logikai feladat, és igenis a Bachi szerkesztés mód borzasztóan ott van benne bizonyos szempontból, hiszen nagyon, nagyon ez a fajta, ahogy középen ugye a hosszú hangokkal ugye a maga meghút a cigányok vajdája, és köré ez az egész gyors és állandóan villódzó anyag, szóval ez nagyon is szerkesztésre utal. És nem csak az, hogy az ember hallgatja, és na hát ez most ide megy meg oda, szóval hogy ez nekem egy kicsit kétkedve fogadom ezeket a szavaidat. A másik az, amiért elhoztam, hogy borzasztó, egy olyan dologhoz nyúltál hozzá, ami szerintem Bartókot egy iszonyú nagy kérdés, ugye népdalfeldolgozás, és hogy ez szerintem egy tök jó újfajta perspektívába helyezte ezen az egész felnyitással, és hogy nem a Kodály és nem a Bartóki utat folytatod. A harmadik, amiért meg elhoztam, mert azt gondolom, hogy az a fajta hangszerre való komparálás, mint itt, az nagyon is egy nehéz dolog, és hogy virtuózis legyen, ugyanakkor viszont ő szóljon is valamiről. És azt gondolom, hogy ezért érdekes ez a darab, mert egy nagyon jó arányt hallok én benne, ami lehetett volna ezért a nagyzenekari darabokat, hogy nagyon sok minden, de szerintem egy ilyen darabnál sokkal inkább előjön az, hogy a zeneszerző annak milyen szakmai tudása van, vagy nincs a kezébe. Tehát, hogy én ezért is hoztam ezt a dolgot.
Zenekarra sokkal könnyebb jót írni.
Azt nem tudom, hogy jót, de könnyebb írni.
Sokkal
de könnyebb írni.
Sokkal. Menjünk sort.
Parancsolj.
Én nem azt mondtam, hogy nem gondolkozom. Ja, nem azt mondtam, hogy nem dolgozom, hogy nem tanítványomnak szoktam mondani, hogy van egy ötlet, és akkor kidolgoztatom velük mindenféleképpen. Tükör, rák, visszafele, rakja minden hangnembe, mindent próbáljon ki, augmentálva, diminuálva, próbálja ki, hogy így, úgy, mindent. És aztán, mikor ez kész, akkor pedig csinálunk egy relaxálós gyakorlatot, elmegyünk máshova, viszont és akkor ír valamit. De akkor mindegy, hogy előtte mi kész, de akkor azokból. Tehát ez kb. Nálam így zajlik. Nem azt jelenti, hogy nem dolgoztam, és nem írtam le oda-vissza, meg nem dolgoztam ki a szólamokat, meg nem találtam ki, hogy hányféleképpen lehet azt a meghult a cigányok vajdája dallamot, hogy megharmonizálom, akkor most elhangzik lassan, gyorsan, most recitatív. Tehát ott van a munka, csak azt mondtam, hogy ez egy olyan folyamat nálam, hogy aztán hagyom a fenébe.
Értem, az előbb azt mondom, hogy életben elutasítom, ezt szó szerint ezt mondtad, és azért fogadtam.
Azt nem tervezem meg, hogy lesz és mint lesz. Uh-huh. Csak dolgozom az anyaggal. Ez az, amire azt mondtam, hogy egyfolytában jár rajta a fejem. Már az lehet, hogy most már nem írom le, és a füzetbe ezeket már nem látod, már csak felkelek, és a végeredményt írom le, és nincs benne radírozás, meg nincs benne áthúzogatás, mert ez lezajlott. De nem azt jelenti, hogy ezt nem végzem el, ezt a munkát. Tehát, hogy ezek megtörténnek, csak amikor írok, akkor nem tervezem el, hogy ez hány részből fog állni, hogy fog kinézni, itt majd visszatér, itt elmodul, ez ilyenek nincsenek. Hagyom. Majd, ahogy akar menni az a dallam, az a zene, ami akar, az úgy lesz.
Ez erre akarok rákérdezni.
De ez a szerkesztettséget persze ezért látszik benne. Hát igen. Nyilván nem a macskát engedtem a zongorára, vagy a cimbalomra.
Figyelj, de például akkor mit hívunk nálad a zenei anyagnak, amit hagysz? Tehát, hogy mi van meg neked? Mi az, amit te már úgy hívsz, hogy zenei anyag, amivel elkezded ezt a fajta kombinatorikus munkát, hogy ezt kipróbálod, hogy ez és a többi, és aztán meg csak hagyod. Az mi nálad?
Hát ez mindig más. De ez bármelyik hangnál bekövetkezhet, hogy elterveztem, valamit próbálgattam, és akkor elkezdem, és akkor baromira nem az lesz. És hagyom, tehát nincs olyan, hogy de hát itten úgy kell, hogy mert, és az biztos, hogy az úgy szól. Ne, akkor ne, azt elfelejtem, hogy azon én gondolkoztam, vagy bármeddig eljutottam benne. Az történik, ami történik.
Tehát, hogy magyarul te hiszel abban, hogy egy zenei anyag a saját magát meg tudja írni,
igen.
És te csak a bajnak vagy ott, tehát, hogy annál jobb a dolog, minél inkább hagyod szabadon.
Így van. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy én csak egy eszköz vagyok, hát valakinek fogni kell azt a ceruzát. Nem szólok én bele, hogy hova akar menni az a zene.
De és ez egy hosszú, mit tudom én, fél órás darabnál is szerinted ez egy így működik, ez a dolog?
Így. Kell hozzá az én érzelemvilágom, az én szűrőm, az én ötleteim, az, hogy amilyen vagyok, ami rossz is, jó is, hogy mondjuk csapongó vagyok, vagy eszembe jut valami, akkor nem tudok várni 2 percet, mert nem tudok várni, és ez mind benne van. Akkor az olyan. Én belőlem ezért egy ilyen jön ki.
De akkor mégiscsak, akkor valamifajta filterként működsz a dolog kapcsán. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek ugyanez az 5 hang eszébe jut, de hogy mivel hogy egy másik ember, az a filter máshoz ne elő.
Így van. Aha. Hát és, mint egy idegsebész is.
Aha, de és hogy ez tulajdonképpen, akkor ez azt jelenti, hogy bármi, amit csinálsz, az semmi egyéb, mint hogy egy ilyen talált anyagot, tehát valahol megtalálsz valamit, egy ilyen talált tárgyat, és azt próbáld meg megnézni, hogy az mit akar saját magának. Tehát, hogy te a zenének a saját gondolkodásába hiszel,
igen,
nem abban, hogy akkor neked arról a zenéről, vagy arról az 5 hangról merre felé megy el a dolog.
Szétválaszthatatlan, tehát nyilván gondolok róla valamit, és nyilván terelgetem, vagy próbálgatom. Tehát sok gyakorlás van benne, sok próbálkozás. Amit mondom, most már inkább fejbe lezajlik előre. Az sok. Az nagyon sok, de hát igen, szerintem.
És ennyi év után te látsz, azért ugye nagyon sok mindent, ekkora már az ember nagyon sok mindent komponál, de hogy ennyi év után te látsz valami jellemzőket, amire azt lehetne mondani, hogy na, általában erre felé szoktam vinni, vagy általában ez ilyen szokat, vagy forma, amit általában szoktam használni, vagy kidolgozási metódus, vagy látsz valami ilyen, amiket így lehet azt mondani, hogy igen, valószínűleg ez vagyok én, vagy ez a Meskó Ili.
Hát elég ijesztő lenne, ha most ezeket elkezdeném megfigyelni. Én azt gondolom, hogy ő befolyásolna. Ugyanúgy, ahogy egy gyereket befolyásol, ha azt mondják, hogy te olyan türelmetlen vagy, vagy hogyha azt mondják, hogy ilyen vagy olyan vagy, és ez lehet akármilyen jó tulajdonság is, de befolyásolja, mert elkezd úgy viselkedni, annak megfelelően. Tehát én azt hiszem, hogyha ezeket magamnál inkább megfigyelem a Brahmsnál, hogy ő mit csinál, vagy megfigyelem a Stravinskynál, hogy mit csinál, és óvakodom attól, hogy magamnál figyeljem meg, mert akkor, ha az egy jó dolog, akkor belesüppedek, és akkor az van, hogy hát nekem ez áll jól, hát, és akkor véletlenül nem próbálok ki valamit, ami kockázatos. Mert azt megfigyeltem, hogy nálam ezek működnek, és a jó pillanataim, mert hát azért talán van 1-2 jó pillanatom, amit leírtam a sok rossz mellett, de akkor a jó pillanatokba kapaszkodok, és elkezdem azokat írni. Tehát ez a veszélye is megvan, úgyhogy szerintem nem fogom ezt én így nézegetni. Nagyon meglepődök, amikor valaki így beleássa magát a dolgaimba, az mindig annyira megtisztelő, de néha van, hogy így elkezdi mondani, hogy ezt és ezt figyelt, és akkor nézem, hogy mennyi időt eltöltött vele, de akkor az néha úgy érzem, hogy ő jobban benne van, mint én.
De például tudod, hogy van ilyen példa a Bartóknál. Ugye, hogy nagyon sokáig ő is ez a fajta nagyon impulzív zeneszerzést csinálta, és aztán ugye azt hiszem, hogy svájci tudós volt, aki írt neki egy levelet, hogy ugye így van magánál a hangrendszer, és ugye így van a forma, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát úgy néz ki, hogy igen. De onnantól viszont a Bartóknál nagyon érezhetően ez a 4. vonos 4-es környékén volt, egyszer csak van egy hihetetlen tudatosság, és egy elképesztő nagy szintet.
Hát erről beszélek.
Na, de ez az, amit akkor te nem lépsz meg? Mert azt mondod, hogy nem vagy hajlandó magadat így végignézni. Mert ő meg én utána végignézte, és azt mondta, hogy aha, akkor erre felé.
De nagyon, tehát az önanalízis az nálam biztos, hogy átlagon felüli. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon komolyan analizálom magamat, és a lépéseimet, és mindent, de a zeneszerzői mechanizmusok. Annyira törekszem a természetességre, hogy abba, meg ez a tudatosság, hogy megpróbálom nem megfigyelni ezt, hogy ilyenkor ezt és ezt szoktam. Egyébként észrevettem, hogy amikor egy nehezebb helyzetben vagyok, vagy nem tudom pontosan, hogy lenne jó, akkor olyankor tetten érem magam, meg tudom fogalmazni, hogy amúgy, ha erre viszem, az olyan, így szoktam, és az működik. De ilyenkor nagyon vigyázok rá, hogy jó, ezt most hagyjuk. Akkor abba a pillanatban abba hagyom, és akkor azt így elfejtem, mert nem akarok belekapaszkodni ebbe, hogy az úgy és az úgy jó. Mert...
De hát ugye a természetes...
Ne jöjjenek be a sémák.
A reflexek?
Uh-huh.
De a természetességet azért ugye kutatják már elég régóta, mióta ember van, azóta természetességet kutatják. Akár ókori görögök, romaiak, a palládió villák, ugye ez a természetben feltalálható arányrendszereket használják, de hogy ettől viszont az lesz, ugye, hogy ha megnéz az ember egy palládió villát, azt érzi, hogy valamitől marha jó ott lenni.
Igen.
Valamitől jó ott lenni, jó ránézni, jó azt mondani. De hogy ez szerinted ez nem válhat előnyére egy zeneszerzőnek, hogy kutatja, és azt mondja, hogy figyelj, ezek az arányrendszerek, akkor ezek az arányrendszer szerint elkezdem csinálni, mert akkor egyszer csak hát, ha valami ettől természetes lesz. Csak úgy lehet természetes szerinted, hogy az ember azt csak így figyeli kicsiben, mint hogy egy kisbaba fölnő, hogy az ott nő, aztán valamennyire tudok rajta változtatni, hogy jobbra vagy balra menjen, de igazából magától nő.
De én tudom, hogy mit csinálok. Tehát, hogy én tudom, hogy miért azt az akkordot tettem oda, tudom, hogy mit ábrázol, tudom, hogy tehát azt tudom, hogy mit csinálok, csak nem szeretném törvényszerűségként ezt leírni magamban, hogy ez így. Én így írok, rám ez a jellemző, ettől nagyon óckodom.
Uh-huh.
Mert szerintem sokat változtak a műveim, tehát most például egy 20 évvel ezelőtti művet hallottunk, hogyha az ember változni akar, és ami nem változik, az romlik, tehát hogy egyszerűen menni kell, tehát engedni, hogy változunk, annak egy az analízis nagyon jó, de meghatározni magamat valahogyan, hogy az én műve, amit először kérdeztél, hogy tudok-e olyat mondani, hogy én így és így, azt érzem veszélyesnek.
Uh-huh.
Érted? Nem
uh-huh.
azt jelenti, hogy nem analizálom, nem azt jelenti, hogy nem tudom, hogy ott mi történt. Tudom. És azt is tudom, hogy miért írtam oda.
És
nem akarom meghatározni magamat, hogy én ilyen vagyok.
És merre felé változtál az utóbbi 20 évben, hogyha ezt magadnak ide határozni, hogy akkor mit van, hogy mi az, ami markánsan változott?
Szerintem érthetőbb, amit írok. Azt hiszem.
Ki a nézők számára?
Uh-huh. Szerintem érthetőbb.
És ez stilisztikailag, vagy bonyolultság szintileg, vagy hogy kell ezt elképzelni?
Hát akkor visszakanyarodok oda, amit arról a fajta kommunikációról beszéltem, hogy lélektől lélekig uh-huh. tudja az ember szólni. Talán úgy egy szinten most ez följebb van, amiket most uh-huh. csinálok.
És ez minek köszönhető szerinted? Mi volt a váltásnak? Miért volt az, ami előhozta a váltást? Vagy mi az, amiben láttad ezt manifestálódni?
Időkezelés. Tehát, hogy szerintem nagyon sokat tanulok olyan emberektől, aki más szakterületen dolgozik, és elmagyaráz valamit a pornépnek úgy, hogy azt lehessen érteni. És ezt lefordítottam zenébe is, hogy ha nem adok időt, ha egy frázisnak nincs meg az ideje, akkor nem lehet megérteni, és akkor az nem jó. Az nem lehet. Olyan nincs, hogy amúgy jó, csak nem értette, mert hát szegény nem fogja föl. Tehát, hogy sokkal azt hiszem, hogy az időkezelésbe egy nagyot léptem, egy nagy bátor lépést. Azt hiszem, hogy ez.
Uh-huh. És most jön egy opera. Uh-huh. És utána operák sorozatai fognak uh-huh. jönni? Tehát, hogy most kifejezett operára szeretnél uh-huh. volt. Aha. Ilén, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon sok szép és jó operát kívánok neked.
Köszönöm szépen.
És nagyon köszönöm, hogy eljöttél, mert szerintem ez egy elég érdekes beszélgetés volt, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm a jó kérdéseket.